Halleluja. Kérlek benneteket, mielőtt rátérnénk a mai üzenetre, álljunk föl és imádkozzunk, és kérjük meg az Urat, hogy nyissa meg nekünk az ige ajtaját. Drága mennyei Atyám, hálát adunk neked. Hálát adunk neked a Te igédért, hálát adunk azért, hogy megemlékezhetünk az Úrvacsorában mindarról, amit Te elvégeztél a kereszten. És köszönjük, Atyám, hogy adtad nekünk a Te igédet, és köszönjük, hogy a mai napon is kinyilatkoztatod nekünk a Te igédnek az igazságát, és adsz nekünk bölcsességnek és kijelentésnek szellemét a Te megismerésedben, hogy megismerhessük mindazokat, amiket Te ajándékoztál nekünk. Atyám, most kinyitjuk a szívünk ajtaját, és befogadjuk a Te beszédedet. Köszönjük, Atyám, hogy a mai napon is építesz bennünket a Te igéd által, hogy növekedhessünk Te benned, mert a Te akaratod az, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy az ige szerint való gyümölcsöt teremjünk. És köszönjük, Atyám, hogy a Te igéd az igazság, a Te igazságod jelentetik ki a Te igéden keresztül, hitből hitbe. Atyám, hittel elfogadjuk mindazt, amit a mai napon elkészítettél a számunkra, és befogadjuk a Te igédet. És tudjuk, Atyám, hogy a Te igéd az nagyon-nagyon jó gyümölcsöt terem. Hálát adunk ezért neked, és minden hálát és minden dicsőséget neked adunk. Minden kijelentésért, minden megértésért. És köszönjük, Atyám, hogy a gonosz legyőzettetett, és köszönjük, hogy az ige erejében állhatunk és járhatunk örökön örökké. Amen. Halleluja. Köszönjük a gyönyörű dicséretet, majd még lesz részünk benne, folytatódni fog. Kérlek benneteket, hogy foglaljatok helyet. Itt kaptam egy imakérést, azt betesszük az imakérések közé. Az elején el is felejtettem mondani, hogy, de ez már természetes, hogy ugye minden hét első vasárnapján országos imakör van, tehát 12 után, amikor itt befejeződik az összejövetel, illetve hát a közvetítés, akkor be lehet kapcsolódni az interneten keresztül az imakörbe, úgyhogy 2-ig ma imádkozni fogunk az alkalom végétől. Köszönjük az Úrnak a kegyelmét. Hiszem, hogy a mai üzenet meg fog áldani benneteket. Olyan üzenetet hoztam, amire mindannyiunknak szüksége van, mégpedig az a címe a mai üzenetnek, hogy hogyan legyünk erősek az Úrban. Azt hiszem, hogy erre mindannyiunknak szüksége van, hogy az Úrban megerősödjünk, és mit ér erről az ige, és hogyan, miképpen történik, erről fogok ma szólni, és hiszem, hogy áldást veszünk belőle mindannyian, és áldást lesz mindannyiunk számára. Úgyhogy az első igénkhez lapozhatjuk a Bibliánkat, az Efézusi Levél 6. rész 10. ige versére, egy nagyon jól ismert ige, ahol azt mondja az írás, hogy végezetére, Atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmának erejében. Ezt nagyon jól ismerjük, de hát hogyan legyek erős az Úrban? Nagyon sokan mondják azt, hát én próbálok erős lenni, de valahogy mégsem sikerül, mégis gyengének érzem magam. Hogyan legyünk erősek az Úrban? Egy dolog biztos, hogy Isten itt nem azt kéri, hogy a saját erőnkből, a saját képességeinkből legyünk erősek, és a Biblia nem azt mondja, hogy te nem tudsz erős lenni az Úrban. Ezt úgy is fölfoghatjuk, mint egy utasítást, hogy végezetére, Atyám fiai. Jézus itt nem, illetve Pál apostol itt nem azt mondja, hogy hát apostolok, meg proféták, meg egyes emberek, ti legyetek erősek az Úrban. Ez mindenkinek szól ez az üzenet, hogy legyetek erősek az Úrban. Ez egy utasítás. Tehát senki nem mondhatja azt, hogy ő nem tud erős lenni az Úrban, hiszen az Isten igéje nem mond olyan dolgot, amit mi nem tudunk megtenni. Ha az ige azt mondja, hogy mi erősek tudunk lenni az Úrban, akkor hidd el, hogy az úgy van, akkor mi erősek tudunk lenni az Úrban, és az ő hatalmának az erejében. És a legtöbb hívő, a legtöbb keresztény így téveszti el, mert a saját erejében akar erős lenni. Hát most hogyan legyek erős az Úrban? Tehát itt ezt az erőt, amiről itt a Biblia beszél, ezt nem tudod megszerezni sem a konditeremben, sem a fitness teremben. Ezt csak a szellemi konditeremben lehet úgymond megszerezni. És nézzünk egy-két igét, hogy mit jelent az, hogy erősnek lenni az Úrban. Az első korintusi levél első részéhez lapozzátok a Bibliátokat. Az 1.18. 1 Korintus 1.18. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Na, már is egyetlen ige, hogy hogy lehetünk erősek az Úrban. A keresztről való beszéd által. Ha végigolvassuk a Bibliát, ha végigolvassuk az apostolok cselekedeteitől egészen a Jelenések könyvének a végéig, akkor látjuk, hogy a tanítványok a keresztről beszéltek, a kereszt munkájáról. Arról beszéltek az evangéliumot, amikor hirdették, akkor arról beszéltek, hogy igen, Jézus meghalt a kereszten, Jézus magára vette a bűneinket, Jézus magára vette a fájdalmainkat, Jézus meghalt, eltemettetett, majd föltámadt. Föltámadott. És ez a beszéd, amiben erő van, hogy milyen erő, azt majd meg fogjuk nézni. Még mehetünk tovább, és a második fejezet, ugyanitt, a második rész, 4-es igevers. Nézzük Pál apostol mit mond. Az én beszédem és az én prédikálásom az nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem szellemnek és erőnek a megmutatásában állott. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjon. Honnan van az erő? Azt mondja, hogy az én beszédem és az én prédikálásom. Mit prédikált Pál apostol? Az igét prédikálta. És Istennek az igéje adja az erőt. Nézzük meg egy ószövetségi történetet, és lapozzuk el a Bibliánkat a Sámuel első könyvének a 30. fejezetéhez. Talán néhányan ismeritek ezt a történetet. Ebben a történetben arról van szó, hogy Dávid a filiszteusokhoz menekült el, mikor Saul üldözte, és míg ő a harcait vívta, addig az ellenség, az amálekiták megtámadták a családjukat, megtámadták a gyermekeiket, és felperzselték mindenüket. De olvasom az igét, Sámuel 1.31. És történt, amikor Dávid harmadnapon embereivel Siklágba megérkezik, íme az amálekiták betörtek a déli vidékre, Siklágba, és leverték Siklágot, és felégették tűzzel. És fogságba hurcolták az asszonyokat, akik benne voltak kicsintől fogva nagyig, senkit sem öltek meg, hanem elhurcolták, és elmentek az ő útjukra. Mikor azért Dávid embereivel együtt a városba érkezik, íme a tűzzel felégetett, feleségeik, fiaik és leányaik pedig fogságba hurcoltattak. Akkor Dávid és a nép, amely vele volt, felkiáltának, és annyira sírnak, hogy végre erejük sem volt a sírásra. Dávidnak két felesége is fogságba hurcoltatott, Jezreelből való Ahoinám, és a Kármelből való Abigél, a Námán felesége. És Dávid igen nagy szorúságba jut, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett a fiak és leányaik miatt, Dávid azonban megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében. Na nézzük ezt a történetet egy kicsit, és haladjunk lépésről lépésre. Tehát látjuk azt, hogy Dávid el volt foglalva nagyon azzal, hogy harcoljon, és minden erejét, minden képességét, az egész hadseregnek a figyelme arra összpontosult, hogy harcoljon az ellenséggel. Közben Dávid az én megítélésem szerint itt egy hibát követett el, mert abszolút nem fordított figyelmet arra, hogy a védteleneket is megőrizze. Az amálekiták, Amálek az Ézsaunak a leszármazottja, ez egy olyan nép volt, akik kimondottan a gyengéket, az erőtleneket fosztogatták, és ez volt a legfőbb tevékenységük, hogy elkapták a gyengéket, és károkat okoztak. Na most miért olvasom ezt a történetet? Lehet, hogy veled is előfordult, hogy kiraboltak, előfordult az, hogy az ördög meglopott, lehetséges, hogy hatalmas károkat okozott neked, lehet, hogy éppen az anyagiakban fosztott ki, lehet, hogy a kapcsolataidban, lehet, hogy a házasságodat tettek tönkre, lehet, hogy a kapcsolataidat a gyerekeiddel, és különféle családi zűrzavart, és nagyon sok veszteséget okozott neked is az ellenség. És mit tehetünk egy ilyen helyzetben? Mi volt az első reakciójuk, amikor szembesültek ezzel a szituációval, hogy milyen hatalmas vesztesség érte őket, és milyen hatalmas károkat okozott az ellenség? Az első dolguk az volt, hogy hústestbe estek, hogy kétségbe estek. Elkezdtek aggódni, elkezdtek sírni, elkezdtek sajnálni magukat, és elkezdtek olyan dolgokat tenni, ami teljesen legyengítette őket. Azt írja az írás, hogy annyira sírtak, hogy már erejük sem volt a sírásra. Ebből az igeversből tanulhatunk valamit, hogy a félelem, az aggodalom, a kétségbeesés, az elveszi az erőnket, elveszi a figyelmünket. Sőt, odáig jutottak elkeseredettségükben, hogy a vezérüket, a felkent királyukat meg akarták ölni. Mert amikor a keserűség elhatalmasodott rajtuk, akkor kerestek valakit, akin bosszút állhatnak, és ki volt kéznél? Hát Dávid, a vezetőjük. Már odáig fajult a dolog, hogy meg akarták ölni. Tehát láthatjuk ebből, hogy a kétségbeesés, a siránkozás, az aggodalom, az olyan dolgokra predesztinál bennünket, ami nem visz előre, ami az égvilágon nem old meg semmit. Kérdezem én tőletek, ha most Dávidot megkövezik, ha Dávidot megölik, akkor mi fog történni? Akkor visszakapják a feleségeket, visszakapják a gyerekeket, visszakapják azt, amit az ördög, amit az ellenség ellopott tőlük. Hova jutnak ezzel? Ezért mondja Jézus, hogy szerelmeseim, magatokért bosszút ne álljatok, enyém a bosszú állás, én megfizetek. Ugye ezt mondja az Úr. De az elkeseredett ember nem hoz racionális döntéseket. Az elkeseredett ember az a hústestnek az indulataiból hoz helytelen döntéseket. És nézzük meg, hogy végül is mi az, amit Dávid tett. Dávid azonban megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében. Itt egy nagyon-nagyon jó leckét kapunk, hogyha bármilyen veszteség ért az életbe, bármilyen rossz helyzetbe kerültél, bármilyen kilátástalannak látszik a helyzeted, az első, amit Dávidnál láthatunk, hogy az Úrhoz fordult. Megerősítette magát az Úrban. És amint később látjuk, ez eredményt is hozott. És mondja Dávid Abjátár papnak, az Ahimélek fiának, hozd ide nékem az efódot, és Abjátár odavitte az efódot Dávidhoz. És most figyeld a 8-as verset. Itt van az egyik lényeg, amire ma szeretném kihegyezni az üzenetet. Megkérdezi Dávid az urat, mondván, üldözzem-e a sereget? Utolérem-e őket? És mondanéki, üldözzed, mert bizonyosan utoléred, és szabadulást szerzel. Elméne azért Dávid és az ő 600 ember, aki vele voltak, és amikor a Bésor patakjához jutottak, ott a népnek egy része megállott. Tehát visszatérve, menjünk egy kicsit, de szaladjunk annyira előre. Tehát Dávid mit csinált? Megkérdezte az urat. Megkérdezte, hogy most ebben a helyzetben én mit csináljak. Mit tegyek? Menjek az ellenség után, ne menjek az ellenség után. Kezembe adod őket, vagy nem adod a kezembe őket. Dávid nem a hústest indulataiból cselekedett. Nem kezdett el okolni az ég világon senkit, hanem egyszerűen odament az Úrhoz. Dávid rázhatta volna az öklit, okolhatta volna az urat, hogy Uram, fölkentél engem királlyá, én téged szolgálok, én egész nap az ellenséget üldöztem, az ellenséggel harcoltam, és mikor hazaérek, akkor mit látok? Mindenemet elveszítettem. Mi értelme az egész harcnak, mi értelme a küzdelemnek, amikor oda lett az egész család, nincs az egésznek semmi értelme. És tudjátok, elgondolkodtam ezen a történeten, és azt látom, hogy nem ezt tesszük valójában mi is. Mi is nagyon sokszor ezt tesszük. Harcolunk, el vagyunk foglalva a hétköznapi dolgainkkal, és közben nem figyelünk oda a családra, hogy mi van a háttérben. A feleségek és a gyerekek védtelenül lettek hagyva. És bizony, kell időt és kell figyelmet fordítanunk arra is, hogy ne hagyjuk őrizetlenül a családot, a gyerekeket, a sok harcunk mellett, a sok kihívás mellett. Bizony kell figyelmet fordítanunk a háttértámogatásra is. De menjünk tovább. Tehát arról szól ez a történet, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban. És mit tett? Istenhez fordult. Van még egy történet a Bibliában, ami hasonló, ez is nagyon jól ismert történet, direkt azért választottam, Józsuéról szól, Józsué könyvének az első részében van, a 6. verstől olvasom. Isten parancsolta ezt Józsuénak. Tudjuk, hogy Mózes után Józsué vette át a vezetését Izraelnek, és Józsuét tette Isten Mózes helyébe, mert Mózes meghalt, és azt a feladatot kapta, hogy vigye be a népet az ígéret földjére. És Isten utasítást adott Józsuénak. Azt mondja a 6. vers, légy bátor és erős. Érdekes módon, hogyha egy feladattal bíz meg bennünket Isten, és ezt láthatjuk a Biblia sok-sok részében, akkor mindig azt mondja, hogy légy bátor és erős. Nem azt mondja, hogy próbálj meg bátor lenni, próbálj meg erős lenni. A Biblia sehol nem mondja azt, hogy próbálkozzunk valamivel. Az írás Isten mond nekünk valamit, és azt azért mondja, hogy azt meg tudjuk tenni. Hogyha eredményre akarunk jutni, és jó eredményre akarunk jutni, akkor azt kell, hogy tegyük, amit Isten mondott. És Józsuénak ugyanez volt az utasítás. Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáinknak, hogy nékik adom azt. Tehát nagyon komoly feladattal bízta meg Isten Józsuét. A 7. versben megint megerősíti. Csak légy bátor és igen erős. Itt még nagyobb nyomatékkal mondja, hogy igen erős legyél. Hogy vigyázz, mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy boldogulj mindenben, amiben jársz. Mi volt az utasítás? Hogy Isten igéjét maradéktalanul végrehajtsa. Ugye az ószövetségi a történet, és mikor ószövetséget olvasunk, akkor mindig figyelnünk kell, hogy mi már nem vagyunk a törvény alatt. Ahhoz, hogy az ószövetségi ember tudjon boldogulni, ahhoz meg kellett, hogy tartsa a törvényt. Nekünk új törvényünk, valamit Isten a mi szívünkbe írt, tehát amikor az ószövetséget olvassuk, akkor mindig ezt figyelembe kell venni. De a lényeg, hogy azt mondta neki, hogy Isten igéjén cselekedjen, hogy azt tegye, amit Isten mondott. Tehát ha sikerre akarunk jutni, és ez nem csak Józsuéra vonatkozik, hanem mindannyiunkra, akkor azt kell tennünk, amit Isten mondott. Amit Isten mondott, ad az ő igéje. És a 8. vers. Ismét nyomatékot ad ennek, el ne távozzék-e törvénynek könyve a te száttól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, és vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban. Mert ekkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres. Itt föltetted magadnak a kérdést, hogy szeretnél-e áldott lenni, szeretnél-e sikeres lenni. Na most ez nem kívánságműsor, mert ha Krisztusban vagy, akkor a Jézus Krisztusban te már áldott vagy. Áldott legyen az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott bennünket minden szellemi áldással a mennyekből. Tehát Efézusi levélnek az eleje, ti ezt már jól ismeritek, tehát mi áldottak vagyunk. Az ószövetségi emberek ezt cselekedetekből tudták elérni, mégpedig olyan módon, hogy az igén cselekszenek. És semmi különbség nincs a tekintetben, ha a mi Isten áldásaiban akarunk járni, akkor ugyanez a recept. Ugyanúgy Isten igéjében kell, hogy álljunk, ugyanúgy azt kell tegyük, amit Isten mondott, és maradéktalanul azt kell, hogy megcselekedjük. És igen, ehhez bátorságra és ehhez erőre van szükségünk, hogy miért, azt majd fogjuk látni a továbbiakban. A 9. vers. Avagy nem parancsoltam-e meg néked, hogy légy bátor és erős? Nézzetek, hogy a végére még nagyobb nyomaték van. Azt mondta Isten, hogy megparancsoltam néked, hogy légy bátor és erős. Isten nem akarja, hogy mi gyámoltalanok legyünk, nem akarja, hogy mi erőtlenek legyünk. Isten nem akarja, hogy mi legyőzöttek legyünk. Hanem Isten ma is azt parancsolja nekünk, hogy legyünk bátrak és legyünk erősek. Ugye ott kezdtük az új szövetségben. Ne félj! Ne félj! A félelem az a bátorságnak és a hitnek az ellentéte. A 2 Timóteuszban van leírva, hogy nem a félelemnek szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a hatalomnak és a józanságnak a szellemét. Istentől nincs a félelem. A félelemet azt a sátán generálja. A félelem az az ördögnek az eszköze. Mert az ember félelmében hoz döntéseket, akkor nem Isten igéje szerint hoz döntéseket. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek félelmeid. Dávid is mondja a Zsoltárokba, ha félek is, tudom, hogy te mindig velem vagy. Tehát Dávid nem mondja azt, hogy nem fog megtámadni a félelem. Minden embert megtámad a félelem. De nem a félelmeink alapján hozzuk meg a döntéseket. Ez nagyon fontos, hanem aszerint, amit Isten mondott. Mit mond valójában akkor Isten? Ha félsz is, akkor is légy bátor és legyél erős, és azt tedd, amit én mondtam neked. A félelmeid ellenére tedd meg a helyes dolgokat. Azt mondja, mert veled lesz az Úr. Az Úr mindig az ő beszéde és az ő igéje mögé áll. Amit Isten mondott, az az igazság. Amit Isten mondott, az az igazság. És ha mi megtesszük és cselekszünk az igazságon, akkor nem a te gondod, hogy az az igazság beteljesüljön, mert Isten áll mögötte. Nagyon soha nem felejtem el, amikor először imádkoztam életemben valakiért, hogy meggyógyuljon, egy összejövetelen, amikor először imádkoztam a betegekért, mondom, Istenem, mi lesz, ha itt nem gyógyulnak meg az emberek? Hát engem megvernek, meghirdettük, mint gyógyító összejövetel. És akkor úgy szólt Isten a szívemhez, ez nem a te dolgod, nem a te gondod. A te dolgod az, hogy tedd meg, amit én mondtam. Az én dolgom az, hogy beteljesítsem az én szavamat. Mert Isten igéje, az nem tér hozzánk vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amire elküldetett. Ugye az Ézsaiás könyvében olvassuk. Isten igéjébe erő van. Tehát nekünk egy dolgunk van, hogy megtegyük azt, amit Isten mondott. És olvasom tovább. A te Istened mindenben, amiben jársz. Jó, tehát itt most egy nagyon fél mondat volt, még egyszer az egészet. Avagy nem parancsoltam meg néked, hogy légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben csak jársz. Nézzük meg, hogy lapozunk vissza az Új Szövetségbe, hiszen az Új Szövetségi részben vagyunk, és nézzük meg a Római Levél 8. részét, hogy miért legyünk mi bátrak, és miért legyünk mi erősek. Tudjátok, minden embernek szembesülni kell a sátánnal, ha akarja, ha nem. Ez nem kívánság műsor, nézd meg Jézus szolgálatát, ahogy Jézus felkenetett, ahogy Jézusra rászállt a Szent Szellem, abba a pillanatba megtalálta az ördög, és abba a pillanatba megkísértette. Abba a pillanatba szembesülnie kellett az ellenséggel. És ugyanez a helyzet veled is. Amikor te Krisztusba kerültél, akkor a sátánnak az ellenségévé váltál. Az ellenségévé váltál, az 1 Kolosszer 1:13 azt mondja, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának az országában. Mi történt? Te nem vagy már a sátánnak a szolgája. Te nem vagy a sátánnak az alattvalója. Hanem te Krisztusban vagy. És ki vagy te Krisztusban? Na nézzük csak ezt meg. Kezdjük ott a 8:15. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre. Tehát nem a szolgaság szellemét kaptuk. Mi nem vagyunk a sátánnak az alattvalói. Kik a sátán alattvalói? A világi ember az, aki nincs Krisztusban. A Biblia világosan tanítja, hogy a gonosz, a sátán az e világ fejedelme. A 2. Korintusi levél 4:4-ben olvassuk, akiben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Jézus Krisztus dicsőséges evangéliumának a világosságát, aki az Isten képe. Tehát a Biblia a sátánt e világ istenének tartja. A világ a sátán hatalma alatt van, az Efézusi levél 2. részében olvassuk ezt, hogy a gonoszság szellemei azok az engedetlenség fiaiban munkálkodnak. Tehát valójában a világ nem is tudja, a világi ember, a Krisztus nélkül való ember nem is tudja, hogy ő játékszere az ellenségnek, és a sátán hatalma alatt van. Bár az embernek ellensége a gonosz, de a sátán nem zavarja igazándiból a világi ember. Hanem amikor te Krisztusba kerülsz, onnantól kezdve te nem a szolgaságnak a szellemét kaptad, hanem, nézd meg, a fiúságnak szellemét. Mert Istennek a fiaivá váltunk. Van egy nagyon csodálatos kép, ahogy olvastam a Mózes első könyvét, hogy Isten hogyan teremtette a nőt. Ugye Ádámra egy mély álmot bocsájtott, és kivette az oldal bordáját, és abból teremtette a nőt. És ez nagyon egy előkép, egy hihetetlen egy előkép. És ez van az Efézusi levélben, amint írja az írás, hogy az Efézusi levél 5. részében van, hogy mi az ő testéből, az ő csontjaiból valók vagyunk. Ahogy Isten megteremtette Ádámból, az első Ádámból az asszonyt, a feleséget, ugyanúgy teremtette meg a gyülekezetet. Mert a Krisztus testéből valók vagyunk, az ő csontjaiból valók vagyunk, az ő teste vagyunk. És ki az egyház? Az Krisztusnak a mennyasszonya. Dicsérség legyen az Úrnak. Tehát van egy előkép, és az előkép az az Ószövetség. Tehát az Ószövetség. A fiúságnak a szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, hogy Abba, Atyám. Tehát mi fiakká tétettünk. És ha te fiú vagy, ha te gyermeke vagy Istennek, akkor te az ördögnek az ellensége vagy. Miért vagy te ellenség? Mert nem vagy az alattvalója. Azért vagyunk ellenségek. És ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, és itt a lényeg. Ha pedig gyermekek örökösök, örökösei is Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjülünk meg. Miért vagy te ellensége a sátánnak? Azért, mert te Krisztusban vagy. Mert te örököse vagy Krisztusnak. Mit jelent az, hogy örökösei vagyunk Krisztusnak? Hogy ugyanazzal rendelkezünk, amivel maga Krisztus. Van egy örökségünk. Hogy lehet öröksége valakinek? Úgy, hogy Jézus meghalt. És Jézus feltámadt. Nem lehet örökös senki, hogyha az örökhagyó meg nem halt. De az örökhagyó meghalt. Jézus meghalt, és feltámadt. És így mi lehetünk örökösei. És mi is, amikor elfogadjuk őt, akkor ott vagyunk az ő halálába, és ott vagyunk az ő feltámadásában. Sőt, nem csak, hogy ott vagyunk a feltámadásában, ugye sokan mondják, jaj, csak gyere a kereszthez, és csak maradj a kereszt lábánál. Nem. A kereszthez kell jönnöd először. De neked nem a kereszt lábánál kell maradni, hanem föl kell, hogy üljél a trónra Jézus Krisztussal. Mert mit mond az Efézusi levél, hogy vele egyet ültettünk föl a mennyekben. És ez az a hely, amit el kell fogadni egy hívőnek. Nézzük csak meg a Bibliában, lapozzuk a levelünket, az Efézusiakhoz írt levél, 2. rész, 6. igevers. Azt mondja, és vele együtt feltámasztott. Tehát Krisztussal együtt fellettél támasztva. Honnan? A fizikai halálból? Nem, a szellemi halálból. Mert a testünk az nincs megváltva. A Biblia azt mondja, hogy a testünkben még mindig a bűn lakozik. Azt mondja a római levél 7. részében az írás, hogy a testemben nem lakozik semmi jó. A testünk nincs megváltva. A testünk az mindig ellenkezni fog Isten igéjével. A testünket mindig meg kell feszíteni, és erőfeszítést kell hoznunk azért, hogy Isten igéjét megcselekedjük. És ezért beszél a Biblia egyfajta tusakodásról. Ez a tusakodás, ez nem harc a sátán ellen. Nézd meg, Jézus soha nem kergette az ördögöt. Jézus soha nem rohangált az ördög után, hogy kiűzze valahonnan. Neked sem kell rohangálni az ördög után, hogy elűzd valahonnan, megtalálsz téged anélkül is. A Biblia sehol nem mondja, hogy harcolja az ördöggel, hanem a Biblia mit mond? Mi a mi helyzetünk? Hogy megállunk. Egy keresztény az nem rohangál, nem az ördögöt kergeti, nem harcol. Mit harcolsz egy legyőzött ellenséggel? Az ördög le van győzve. Akkor mit kell tenned? Meg kell állnod ebben a győzelemben. Miért? Mert az ördög meg fog támadni, mert az ördögnek ellensége vagy. Nem tud elpusztítani a sátán, mert nincs hozzá hatalma. Ha lett volna hatalma, akkor már rég megtette volna. De ehhez nincs hatalma. És nagyon fontos, hogy nekünk meg kell állni. Mi örökösei vagyunk Istennek, úgy néz magadra. És tudjátok, azok a drága hívők, akik azt gondolják, hát az ördög az azt csinál velem, amit akar. Mit tehetek én az ördög ellen? Nincs nekem semmilyen erőm, semmilyen képességem, ki vagyok szolgáltatva. Ezek a legyőzöttségnek a szavai. Ez nem az a hely, ahova Krisztus helyezte az egyházat. És nekünk a sarkunkra kell állni, és a talpunkra kell állni, és meg kell, hogy erősítsük magunkat az Úrban. Erről beszél a Biblia, hogy legyetek erősek az Úrban. Nem kérlek szépen benneteket, hogyha lehetne, hanem egyszerűen vagy erős vagy az Úrban, vagy elpusztít az ellenség. Itt élet-halálra folyó harc van. Ha nem vettétek volna észre, itt a földön egy csatatéren vagyunk, ahol van egy ellenség. Van egy ellenség. Azt mondja Péter, a ti ellenségetek az ördög, ki szerte jár, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben. Tehát van egy ellenséged, aki meg akar támadni. Úgy, ahogy az amalekiták kifosztották Dávidot, ahogy elvitték a feleségeiket, ahogy fölgyújtották mindenüket. Lehet, hogy körülötted is fölégett minden. Lehet, hogy nagyon rossz helyzetben vagy. Elkeseredhetsz, sírhatsz, jajgathatsz, panaszkodhatsz. Fog az rajtad segíteni? Mit tegyünk ehelyett? Mi hívők, mi Isten népe. Megerősítjük magunkat az Úrban. Hogyan? Most felszívod magad, mint egy lutbalom, és akkor hú, de erősek vagyunk. Nem. Hanem mi adja nekünk az erőt, az előbb olvastam az első korintusi levélben, Istennek a beszéde, Istennek az igéje. Mert Istennek az igéje az igazság. És azt mondja Jézus, megismerjétek az igazságot, és az igazság a szabadokká tesz benneteket. Nem véletlenül hangzott el tanítás most két vasárnap is a magvetés történetéről. Itt a lényeg, hogy Isten igéje egy mag, amiben élet van, amiben erő van. És ezt a magot el kell vetni először is a szívünkbe, és ennek a magnak föl kell nőni. És egyik helyen írja azt hiszem a Márknál, hogy először csak füvet terem, szárat, és utána lesz majd a kalászban, utána lesz majd csak a kalász. Tehát van egy növekedési folyamat. De nekünk először is be kell fogadni. Mi által születünk újjá. Isten igéjében van az erő, és Isten igéje a lényeg. Tehát azt mondja, hogy vele együtt ültettünk föl a mennyekben, a Krisztus Jézusban. Nem tudom megállni, hogy oda lapozzak a János evangélium első részére. Akik most kezdtek el az Úrral járni, szoktuk ajánlani, hogy legelőször János evangéliumot olvassák, az elejétől a végétől, végétől az elejéig. És itt mindjárt kijelentést kaphatunk arról, hogy mi az ige, ki az ige. Azt mondja, kezdetben vala az ige. A világon nincs olyan vallás, ahol úgy szól, hogy kezdetben. Nincs ilyen, mert kezdetben vala az ige. Kezdetben vala az ige. Ez a kezdet. Ez mindennek a kezdete. És az ige vala Istennél. És Isten vala az ige. Hát ha csak ezt az egy mondatot olvastuk volna el a mai nap, és ezen elmélkednénk, és ezen gondolkodnánk, akkor ennek nem érnénk a végére. Kicsoda az ige? És most figyelj. Minden ő általa lett. Ki általa lett minden? Az ige által, az ige által, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett. Isten nem a semmiből teremtette ezt a világot, hanem az ő igéjéből. Ezért az ige mindenek fölött. És ki, és mondja az írás, és ő benne volt az élet. Az igében van az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, azonban nem keríthette hatalmába azt. Az ige a világosság. Az ige által lett minden. Hogyha ezen egy kicsit gondolkodunk, hogyha ezt megértjük, hogyha ezt fölfogjuk, hogy olyan erő van az igében, hogy minden, amit ma megtapasztal a világon, minden ember, minden, amit látunk, az egész világot, azt mind Isten teremtette az ő igéje által. És az ige, az testé lett. Az ige testé lett. Amikor eljött a megváltó, amikor eljött a Krisztus, akkor mi történt? Az ige lett testé, és lakozék mi köztünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülött dicsőségét, aki teljes volt, a kegyelemmel és igazsággal. Az ige lett testé. Kicsoda Jézus? Az ige. Ő Isten. Ezt nem mondhatja el magáról senki. Buddha sem mondhatja el, meg az összes többi vallásnak a képviselője. Mert a vallás az halott. A vallásban nincs világosság. A vallásban nincs élet. Ott sötétség van. Az élet az igében van. És az élet Krisztus. Azt mondja Pál, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Az élet Krisztus. Ő az ige. Amikor erős akarsz lenni az Úrban, akkor nem tudsz úgy erős lenni az Úrban, hogy ne az igében lennél erős. Az igében. Ezért táplálkozunk Isten igéjével. Ezért fogadjuk be a magot. És ezért nem terem gyümölcsöt az a mag, amelyik az útfélre esett. Azért nem terem gyümölcsöt az a mag, amely beesett a gazok közé. És nem terem gyümölcsöt az a mag sem, aminek nincs gyökere. Hát azt mondja, hogy vegyetek alapot, gyökerezzetek meg, a Kolossze levél mondja, hogy meg kell, hogy gyökerezzünk az igében, alapot kell, hogy vegyünk Isten igéjében. Ha Isten szerinti gyümölcsöt akarunk teremni, akkor nincs más, mint Istennek az igéje. És itt tudunk erősek lenni az Úrban. Szeretnél győzelmeket? Szeretnéd azt tenni? Neked nem kell azt tenni, mint Dávid. Az ószövetségi embernek nem volt hatalma a sátán fölött. Nekik el kellett menni a hadsereggel, és nekik harcolniuk kellett. De ha nem volt vele Isten ereje, nem volt Isten kenete ott, ami ott volt Dávid fölött, akkor bizony elbuktak a sátántól csúfos vereséget, az ellenségtől csúfos vereséget szenvedtek. De Dávid megerősítette magát az Úrban. Dávidon ott volt Isten ereje, ott volt Isten kenete. És Dávid megkérdezte az Urat, hogy mit tegyük. Amikor veszteségek érnek, amikor valami csapás ér, amikor valami nem kívánt helyzet, körülmény adódik az életedbe, te mit teszel? És tudod, ez határozza meg, hogy hogy mész át a túloldalra. Vesztesen vagy győztesen? Legyőzötten vagy győztesen? Mert Jézus már téged győztessé tett. Mit olvastam az előbb az Efézusi levélben? Hogy vele együtt ültetett a mennyekben, a Krisztus Jézusban. Mit mond a János, az 1 János 4.17? Mert ahogy ő van, úgy mi is úgy vagyunk e világon. Ahogy ő van, akkor miért mondja egy keresztény, hogy nincs erőm? Azért, mert nem a Krisztus erejébe akarsz megállni, hanem a saját képességedben. És ez a bukásunkat eredményezi. És ezért hozunk rossz döntéseket. Féljük megtenni, nem merjük megtenni azt, amit Isten mond. Miért mondta Józsuénak, hogy légy bátor és erős? Mert olyan dolgot kellett neki megtennie, ami természetes szinten az egy bolondság. Ez egy Korintus levél első része is erről beszél. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, ugye olvastam az előbb. Bolondság. A világnak bolondság. A mi gondolkodásunk szerint, a mi elménk szerint, a mi elképzeléseink szerint Isten igéje bolondság. És mondd el nekem, hogy milyen logika van abba, hogy úgy tudják ledönteni Jerikó falait, hogy körbe sétálják a frigyládával. És ezt a haditervet kellett eladni Józsuénak, a józsui hadvezéreinek, akik harcos emberek voltak. Akik abba tudtak gondolkodni, itt a kard is levágom a fejét, és kész, vége. Akkor győztünk. De Isten nem azt mondta, hogy ezt tedd. Isten egy olyan dolgot mondott neki, ami az emberi elme, az emberi elképzelés számára az egy bolondság. És Józsuénak el kellett, hogy mondja az embereknek, hogy igen, így fogjuk bevenni Jerikó falait. Ez egy döbbenetes dolog. És ma ugyanígy vannak az emberek. Amikor az ige azt mondja nekünk, hogy imádkozzunk az emberekért, és azok meggyógyulnak, tegyük rá a kezünket. Én nem tudom, Isten, hogy nyit meg egy süket fület. Nem tudom már hányszor megtapasztalhattam Isten kegyelméből, hogy süket fülek megnyílnak. Volt egy alkalmunk, azt soha nem felejtem, ez Gyöngyösön volt. Ott 5 süket fül nyílt meg egyetlen alkalmon. És csak állok, és én is csodálkozok, és nem tudom, Isten, hogy teszi. De végül is mi közöm hozzá? Nem az én dolgom, igaz? Mi az én dolgom? Az én dolgom az, hogy az igén cselekedjek, majd a többi az Istennek a dolga. Ő ott áll az igéje mögött, a többi az ő felelőssége. Ha én elvégzem az én részemet, akkor a többi majd Isten elvégzi, az már nem a te gondod. És ezért mondja az írás, hogy légy bátor és erős. Ezért mondja az Efézusi levél 10. része, hogy végezetére atyám fiai. Tehát mindegy, hogy mit csinálsz, mit teszel, mennyi mindent megteszel, hogy ha nem teszed meg hittel azt, amit Isten mondott. Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmának az erejében. És az ő hatalmának az ereje hol van? Az ő igéjében. Jó, a 9-es vers Jánosnál tartunk, az 1-9. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. Tudjátok, nagyon rég Reinhard Bonnke mondta egyszer, hogy miért van ennyi bűnös ember a világon, hogyha megkérdezték tőle, miért van ennyi bűnös ember a világon, ha Jézus mindenkit megváltott. Bonnke egy nagyon egyszerű választ mondott, azt mondta, figyelj ide, a szappant már nagyon régen föltalálták, de van egy csomó büdös ember mégis, aki nem mosakszik, ugye? Tehát ahhoz, hogy ez tudjon érvényesülni, hogy a szappant magára kell kenni meg a vizet, és akkor megtisztul. Ugyanez a helyzet Jézus vérével is, mert Jézus vére által megváltottunk. De magunkra kell ölteni a Krisztust, és föl kell öltözni magunkra a Krisztust. Önmagában, hogy Isten ezt megtette, és ha mi ezt nem fogadjuk el, akkor az így világon semmit nem tesz nekünk. És nagyon sok ember úgy éli az életét sötétségben, úgy közlekedik ebben a világban, hogy nem lát. Gondolj bele, hogy többen vezettek autót, hogy mondjuk úgy kellene száguldoznod az autópályán mondjuk 100-zal, hogy korom sötét van. Korom sötét. Nem tudom, láttatok-e már korom sötétet. Ott, ahol semmi, ahol nem látsz el az Orrot hegyéig, ahogy mondani szokták. És nagyon sok ember így éli az életét. A sötétségben megy, és azt mondja, nem tudja, hova megy. Jézus azt mondta, hogy a vak vezeti a világtalant, és mind a ketten a gödörbe esnek. És így éli nagyon sok ember az életét. A világosság eljött. Na de a világosságot be kell, hogy fogadjuk. És ki a világosság? A világosságban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. És itt jön a lényeg, ha valakik befogadák őt, ugye ez velünk megtörtént már, mi befogadtuk az Urat, befogadtuk a világosságot, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiává legyenek azok, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, se nem testnek akaratából, se nem férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek, abból a romolhatatlan magból, akik újonnan születtetek. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból, Isten igéje által, mondja Péter az első levelében. Újonnan születtünk. Az ige által letté újjá teremtve. Nem a cselekedeteid által. A cselekedeteid nem tudnak semmit tenni veled az ige nélkül. Az ige által. A te részed mennyi volt? Hogy befogadtad őt, befogadtad a magot, befogadtad a romolhatatlan magot. Romolhatatlan. Egy romolhatatlan, minden maga fajtája szerint terem. Ugye Jézus ezt elmagyarázta. Ha egy mag romolhatatlan, akkor az nem tud megromlani, igaz? És ebből a romolhatatlan magból teremtette újjá Isten a szellemünket. Az ige által lettünk újjá teremtve. A Szent Szellem által teremtett újjá bennünket Isten. Aki Krisztusban van, új teremtés. A régiek elmúltak. Ímé újjá lett minden. Ki által lett ez? Az ige által. Ha jól emlékszem, az 1 Tesszalonikai levélben van, hogy ahogy vettétek a Krisztust, úgy maradjatok ő benne, lehet, hogy a Kolosszer. Nem lapozok most oda, de benne van a Bibliában. Ahogy vettétek a Krisztust, úgy maradjatok ő benne. Hogyan vettük a Krisztust? Hogyan vettük az igét? Hitáltal. Úgy születtünk újjá, hogy megtettük azt, amit Isten mondott, hogy befogadtuk őt. Maradjunk még csak mindig az igénél és az ige erejénél. És az ige testé lett, és lakozik mi köztünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőséget, aki teljes volt kegyelemmel, és igazsággal, igazsággal. A 17-es vers, kihagyunk kettőt. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett. Az igazság Jézus Krisztus által lett. No, akkor most menjünk vissza az Efézusi levélhez, a hatodik részében, Efézus 6. És nézzük ott tovább, hogy miről szól az írás. És talán így jobban meg fogjuk tudni érteni. Még egyszer a 6:10. Végezetére, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmának erejében. És itt van, hogy öltözzétek fel Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. A Biblia nem titkolja, hogy lesznek kihívásaid, ahogy Jézust kóstolgatta az ellenség, kóstolgatta az ördög, ugyanúgy téged is kóstolgatni fog. És mit mond az írás? Hogy legyetek felöltözöttek. Nézzétek meg, egy egyszerű példával hadd illusztráljam ezt, már talán hallottátok. Mindenki látott már rendőrt, ugye? Az utakon rendőrt. Kovács, tizedes, mit csinál? Fölöltözködik a rendőr ruhájába, igaz? Magára veszi a fegyverzetét, magára teszi a sisakot vagy sapkát, magára ölti az övet, magára veszi a fegyverzetét, és az egyenruhába, amikor fölöltözik, akkor kit képvisel? Hát a magyar államot, nem? A magyar államot. Most, amikor a drága keresztény fölölti magára a Krisztust, és fölvesz minden fegyverzetét, akkor kit képvisel itt a világba? A Krisztust. Na de most mondjuk, vegyük Kovács tizedest, egyik reggel úgy kell föl, hogy elfelejti magára venni a rendőrruhát, és kiáll, és meg akarja állítani az autót. Nevettek. Mi fog történni? Kovács tizedest egy stopposnak nézik. Amíg ő a ruháját fölvéve az állam hatalmat képviselte, és föltette a kezét, akkor Kovács tizedes hogy állította meg az autót? Saját erejével. Neki feszült. Ma nem sokat reggeliztem, nem tud megállni az az autó, ma nem vagyok elég erős. Hogy áll meg Kovács tizedes rendőr, amikor fölteszi a táblát, és te, mint magyar állampolgár, pontosan tudod, hogy mi a te kötelességed, megállsz. És Kovács tizedes elkéri a papírjaidet, és Kovács tizedes intézkedik. Kivel van neked valójában dolgod? Azzal a személlyel? Nem. Kit képviselő? Van mögötte egy háttérhatalom. És így értsed, amikor a szellemi fegyverzetről beszélünk, hogy amikor te fölöltözöd Isten minden fegyverét, és azt mondod az ellenségnek, hogy állj, akkor az ellenség mit csinál? Megáll. Aztán mi van, ha elfelejted, hogy te ki vagy Krisztusban, elfelejtesz fölöltözni? Hát akkor az ellenség áttapos rajtad. Akkor elmegy szépen melletted. És ezt a példát hozza a Biblia. Egy római katonát hoz a Biblia. Hogy hogyan tudunk mi erősek lenni az Úrban? Azt mondja, mert nem test és vér ellen van nékünk a tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Tehát amikor neked kihívásaid vannak, amikor azt látod, hogy emberek állnak egymással szembe, valójában mondjuk egy keresztény, vagy egy a gonosznak valamilyen tervét próbálja megvalósítani valakin keresztül. Te mit látsz a fizikai világban? Azt látod, hogy két ember harcol egymással. De valójában nem ez történik. Emögött szellemi erők állnak. Mindannyian a szellemi erőknek, úgymond, az most nagyon csúnyán fogom mondani, az eszközei vagyunk. Vagy odaszánod magad Istennek, Istennek a fegyveréül saját magadat, vagy a gonosznak. És ez a te döntésed. És annak az oldalán harcolsz, aki mögötted áll. Ugye Dávidról olvastam, hogy előtte egy kicsit visszamentünk volna, Dávid majdnem egy esztelenségbe esett. Dávid üldözte, és valószínű belefáradt, mert nem sokkal Dávidot üldözte Saul. Mindig arra figyeljetek, amit gondolok, tehát ezt az elején nem mondtam. Tehát Dávidot üldözte Saul, és annyira megkeseredett már, és annyira belefáradt ebbe az üldözésbe, elment a filiszteusokhoz, és náluk volt. És a filiszteusok be is fogadták őt. Sőt, Dávid felajánlotta, hogy harcolni fog a filiszteusok ellensége ellen, Saul ellen. Én nem tudom, mi történhetett Dáviddal, de ott egy kicsit nagyon érdekes volt, de Isten megakadályozta. Hogy azt mondták, hogy nem, te aztán nem mehetsz, nem veszünk be téged a filiszteus csapatban, mert mi lesz, ha útközben meggondolod magad, és akkor annyi nekünk. Mondták a filiszteusok, és nem hagyták, és ezután történt az eset, amíg ott koketált az ellenséggel, közben kifosztotta, az amálekiták kifosztotta a Dávidnak a táborát. Tehát, hogyha visszatérünk ehhez a történethez, hogy nem test és vér ellen van a tusakodásunk, hanem a hatalmasságok ellen, amelyek a magasságban vannak. Most egy dolgot azért, ezt már múltkor egyszerűen prédikáltam, de hadd mondjam el, hogy a te harcodat nem a magasságba kell megharcolni. Te neked nem az a dolgod, hogy rohangálj az ördög után a magasságba, meg össze-vissza. A Jézus tett ilyet. Te rohangált az ördög után, hogy valahonnan kiűzze. És tudjátok, keresztények milliói teszik ezt. Állandóan kergetik az ördögöt. De hát miért pazarold erre az idődet? Csak elfáradsz, nem? Nem kell neked rohangálnod az ördög után, megtalálasz téged anélkül is. Jó? Mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy álljatok meg. Állj meg a pozíciódban. Ahhoz először tudnod kell, hogy mi a te helyzeted, mi a te hitfőállásod, hogy mi a te pozíciód. Téged királynak tett meg Isten. És mégis úgy viselkedünk néha, mint egy koldus. Királynak. A királynak pedig hatalma van. Honnan van ez a hatalom? Honnan van ez a háttérhatalom? Nem az én szépségemből, meg a te szépségedből, meg a jóságodból, hanem Isten jóságából. Mert azt mondja, ími adok néktek hatalmat, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek. Tehát ti tapossatok a skorpiókon. Ugye tudjuk, a Lukács 10.19-ben olvassuk ezt. Hogy nekünk hatalmunk van, akkor miért viselkedünk úgy, mint akik a legyőzöttek? Nagyon sok keresztény úgy éli az életét, mintha az ördög győzte volna le Jézust. Fordítva ül a lovon, ahogy szokták ezt mondani. Azért gondolkodjunk el ezen, és azért beszélek erről, hogy igenis én elgondolkodtam, hogy most volt itt ez a vírus helyzet, mit csinált volna Jézus? Fölvette volna a szájmaszkot, az bezárta volna magát egy szobába. Nevettek, ugye? Szerintem se ezt tette volna. De hagyjuk, törvényeket be kell tartani. Tehát ha a félelem megragadott, miért tudott megragadni téged a félelem? Honnan van a hit? Az a hallásból van, igaz? Az isteni fajta hit az honnan? Isten igéjének a hallásából. De ha sokat hallgatod az elektromos pásztort, amit televíziónak is hívnak, akkor mivel fogod táplálni magad? Milyen mag mi fog fölnőni benned? Ha a félelem magjait vetik el minden nap a szívedbe, mi fog fölnőni benned? Sajnos minden mag teremni fog. A Máté 13-ban Jézus mond néhány példázatot, ott van a 7 példázat leírva. És ott van, hogy Uram, nem tiszta búzát vetettél? Hát akkor meg honnan van ez a konkoly? Kérdezik. Hát valami ellenség, míg te aludtál, elvetette a konkolyt, és fölnő mind a kettő, fölnő a búza is, és fölnő a konkoly is. Ugyanez a helyzet, hogy ha te elvetsz konkolyt a szívedbe, és a félelemmel táplálod magad, akkor ekkora félelem fád lesz, és a végén már rettegni fogsz mindentől. Meg kell, hogy értsük, hogy mi erőt és hatalmat kaptunk, hogy kígyókon, skorpiókon és az ellenség minden erején tapodjunk. És semmi nem árthat néktek. És el kell foglalni Isten népének azt a helyet, amit Krisztus szánt neki. És nem szabad, hogy a félelem megragadjon. A fél az nem azt jelenti, hogy felelőtlenek vagyunk. Nyilván egy fizikai testben élünk, és a fizikai törvények vonatkoznak ránk ugyanúgy. Ha valaki kiszáll a repülőgépből ejtőernyő nélkül, akkor elérkezett a fizikai életének az utolsó napja. Igaz? Jézusnak is felajánlotta az ördög, hogy ugorjon le a templom toronyról, mert majd az angyalok elkapják. De Jézusnak volt erre egy válasza. Jézus hogyan állt ellen az ördögnek? Igével. Mit mondott neki? Megvan írva. Megvan írva. És mindig nem vitatkozott, nem kergette, nem kiabált az ördöggel, nem harcolt az ördöggel, nem háborúzott, csak annyit mondott, hogy megvan írva. És azt mondta, távozz tőlem, Sátán, rondásomra vagy nekem. De ezt hittel mondta, és erővel, és meggyőződéssel. Nézzük csak tovább. Annak okáért vegyétek fel az Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindent elvégezvén megállhassatok. Itt nézzétek meg ebbe az ige szakaszba, hányszor van az, hogy megállni, megállni, megállni. Nem rohangálni, nem futkosni, nem szaladgálni sem az ördög elől, sem az ördög után, hanem mit mond az ige? Megállni, megállni. Meg kell állnunk a helyünkön, meg kell állnunk a kősziklán. Hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindent elvégezvén megállhassatok. Mit ért a ma gonosz napon? Az a gonosz nap, amikor a gonosz megtámad. Az egy gonosz nap, és az ellenség az le fog téged tesztelni. A 12-es versben az előbb olvastuk azt, hogy tusakodásunk. Hogy a tusakodás szó, én kiírtam, és meg is kigyűjtöttem néhány igeverset a tusakodással kapcsolatban. A tusakodás szó görögül annyit jelent, hogy birkózás, küzdelem. Birkózás, küzdelem. Mit jelent az, hogy tusakodni? Az nem a harcot jelenti. A Kolossze 4.12-ben, az például, csak 4-5 igeverset felolvasok ezzel kapcsolatban. Kolossze 4.12. Köszönt titeket Epafrás, aki közületek való Krisztusnak szolgálja, aki mindenkor tusakodik értetek imádságban. Mi az a tusakodás? Tusakodik imádságban. Tehát mivel kell küzdenünk? Nem az ördöggel, hanem a hústestünkkel kell küzdeni. A hústestünket kell megfeszíteni. Mert a hústest az néha nem akar imádkozni. A hústest az nem akarja néha megtenni azt, amit Isten igéje mond. És ez egy tusakodás, egy erőfeszítést, egy birkózást jelent, úgymond. 1 Tesszalonikai 2.2. Sőt, inkább, noha előbb már szenvedés, bántalmazás ért bennünket Filippibe, amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben. Nézzétek meg, megint nem a saját erejéről beszél Pál apostol, hogy köztetek is hirdessük Isten evangéliumát sok tusakodással. Miért az ördög ellen tusakodott? Nem. Amikor imádkozunk, akkor mit csinálunk? Az ördöggel tusakodunk? Nem. Istennel beszélünk. Jó? Tehát amikor imádkozunk, akkor nem az ördöggel harcolunk. Amikor nyelveken imádkozunk. Mert aki nyelvenken szól, az nem embereknek szól, hanem az Istennek. Senki sem érti, hiszen a szellem által mond titkokat. Nem az ördöggel kell nekünk harcolni, nem az ördöggel kell nekünk beszélgetni, nem az ördöget kell az imáinkkal foglalkozni, hanem a Krisztus kell hirdetnünk. Zsidó 12.4.4. Mert míg véretek kiontásaig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Mit jelent az, hogy tusakodván? Mi ellen? A bűn ellen. A bűn az hol van? Azt mondja Pál, hogy a mi testünkben. A testünkben van a bűn. És a hústest az mindig ellene, a szellem az mindig a test ellen, a test mindig a szellem ellen tusakodik. Tehát mit jelent? Az, hogy erőfeszítést kell hoznunk. Nem harcolnunk kell. Még egyszer mondom, egy legyőzött ellenséggel nem kell harcolnunk. Mit töltöd azzal az idődet, hogy még egyszer legyőz? Hát Jézus már legyőzte a kereszten. Neked már nem kell legyőzni. A Júdás 3. Szeretteim, mivel hogy mindenben igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől. A közös üdvösség az megszabadulni a sátánnak minden fogságából, csapdájából. Jó előmenetelt jelent. Kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért. Mi az az egyetlen tusakodás? A hitért kell tusakodni. Mi az az egyetlen harc, ami van a kereszténynek? Sehol nem írja az Új Szövetség, hogy harcoljatok az ördög ellen. Sehol. Amikor harcról beszél az ige, akkor mindig harcold meg a hitnek a szép harcát, ugye írja Pál apostol Timóteusznak. A hitnek a harcáról beszél, és ez egy tusakodás, mert nekünk mi hitben járunk, és nem látásban. A látható dolgok azok lehet teljesen mást mondanak, mint amit te szeretnél. A látható világodban teljesen más dolgok vannak, a látható világod azokat a félelmet gerjesztik. És nekünk tusakodni kell a hitért, hogy megálljunk, és ne adjuk meg magunkat a látható dolgoknak. Ne adjuk meg magunkat a hústest kívánságának, és ez egy tusakodást jelent. Tehát a harc az nem az ördög ellen van, hanem a hitért. Tusakodván a hitért. János 6.52. Tusakodván azért a zsidók egymás között, mondván mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk. Mi tusakodtak? Tehát megint hitetlenségbe estek. A hit és a hitetlenség harca folyt, amikor Jézus erről beszélt. És néhány igevers van még, amelyik a tusakodásról szól. De menjünk tovább, mert nagyon fogy az időnk. Halleluja. Álljatok hát elő, körülövezvén derekaitokat igazsággal, felöltözvén a megigazultság melvasában. A derekunkon lévő öv azt tartja az összes fegyverzetet. Gyakorlatilag az igazságba kell felöltöznünk. Ki az igazság? Jézus az igazság. Ő az út, az igazság és az élet. Ő az ige. Ő benne vagyunk erősek. Nem a magunk erejéből. És felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának a készségével. Mindezekhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosz minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Ismeritek jól ezt a részt, de a pajzs az mit ad nekünk? A pajzs, ami a hitnek a pajzsa fog bennünket megvédeni. Nyilván ezen a hit pajzson a szeretet folyik át, hiszen a Római Levél 5. részében olvassuk, mert Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Isten szeretete bennünk van, maga Krisztus él bennünk, egy isteni fajta hit van bennünk, és ez a fajta hit, ez nem a világi hit, minden embernek van hite, de a mi hitünk forrása maga Krisztus, és a bennünk lévő szellem által munkálkodik bennünk. Az üdvösség sisakját is felvegyétek, az üdvösség sisakját. Hol fog megtámadni először a gonosz? A fejeden, a gondolataidon. Írja a példabeszédek, mert amint gondolkodik az ember, olyan valójában. A legtöbb problémánk pontosan ebből adódik, és ezért van szükségünk megújítani az elménket Isten igéjével. Erről imádkozik Pál apostol az Efézusi levél első részében, hogy megtudhassátok, hogy mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Hogy Isten adjon nekünk bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében. Erről imádkozik Pál apostol. És ez a sisak. Minden a gondolatainknál kezdődik. Ha rossz a gondolkodásod, rossz lesz a beszéded. Ha rossz lesz a beszéded, rossz lesz a cselekedeted. Ha rossz lesz a cselekedeted, rossz lesz az eredményed. Ezért kell Isten igéjével megújítani az elménket. És ezért így tudunk erősek lenni az Úrban. Így tudunk erősek lenni az ő igéjében. A szellem kardját is felvegyétek, amely Isten igéje. Ha megnézitek, eddig mind védekező fegyverek voltak végül is. Egyetlen támadó fegyver van, az pedig a szellemkardja. Nagyon fontos, a szellemkardja, az ige, a felkent ige, a réma. Az igére a Biblia két görög szót használ, az egyik a logosz, az az írott ige. Az írott igét bárki el tudja olvasni, de van a réma, ami a felkent ige, amiben erő van, amiben dünamisz van. Igen, és az hatékony tud lenni a gonosz ellen. Tehát Jézus is ezt tette, pontosan amikor a sátán megtámadta. Megvan írva. Ha valami olyat látsz, ami nem úgy van, ahogy lenni kell, akkor kinyitod a kis szádat, és azt mondod a Jézus nevében, megvan írva, hogy én Krisztus sebeiben meggyógyultam. Megvan írva, hogy drága véren, drága áron megváltattam. És ezért az én testem az Úrtól elrendelt szent tökéletességben működik. Meg kell vallanod, ki kell mondanunk a szánkkal. Meg kell vallanunk, forgatnunk kell ezt a kardot. És nem pedig azt kell tenni, amit Dávid is tett, meg az ő vitézei tettek, hogy addig sírtak, amíg az erejük elfogyott. Nem segít rajtunk. Az ige segít rajtunk, mert abban van az erő. Az hoz változást hozni. Ha Isten meg tudta teremteni a világot az ő igéje által, akkor azt a nyavajás daganatot is el tudja tüntetni a testedből, hidd el nekem. Vagy azt a helyzetet is meg tudja oldani, amit mi olyan nagyon nagynak látunk. És ha elkezdünk fújni, elkezdjük azt mondani, akkor a vakon túrásból Himaláját tudunk csinálni. És ezt tesszük a szánkkal. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a szellem által. No, ezt fogjuk tenni délután, és ez most végszónak rendben is van. No, én azt mondom, álljunk föl, és tegyünk egy nagyon rövid megvallást. És valljuk meg ezeket az igazságokat magunk fölött. Jó? Mondjuk együtt. Hogy erős vagyok az Úrban. És az ő hatalmas erejében. Mert fölöltöttem magamra a Krisztust. És Isten minden fegyverzetét. Ezért ellenállok a gonosznak. És a gonosz megfut tőlem. Köszönöm, hogy erős vagyok az Úrban. Bátor vagyok az Úrban. És van bátorságom megtenni azt, amit Isten mondott. És köszönöm, Atyám, hogy a Te igédet adtad az én számba. A szellem kardját, amely Isten igéje. És köszönöm, Atyám, hogy erős vagyok Te benned, és a Te hatalmas erődben. És a gonosz megfut tőlem. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen. Halleluja. Köszönjük, dicsérjük az Urat. Hálát adunk Istennek az ő igéért, és hiszük, hogy erőt és hatalmat vesz az életünk fölött.